Van egy szeretett láda csoport, ott van a Szentmezőn a Rehab, és ott vannak a kübekháziak, ott vannak a domaszékiek, akik szintén velünk együtt osztanak élelmiszert, és heti több mint egy tonna élelmiszert kapunk. És heti több mint 700 embernek tudunk élelmiszert adni. Úgyhogy ez hatalmas dolog. Fizikailag sok embernek tudunk segíteni, de itt hétről hétre, ami meg itt történik vasárnap velünk együtt, az pedig, hogy nem csak fizikailag kapunk élelmiszert, hanem lelkileg is. És nem csak, hogy meg tudunk változtatni emberek életét fizikailag, hanem meg tudjuk változtatni belsőleg is. Vagyis, hogy igazából nem mi változtatjuk, hanem tudjuk, hogy ki Jézus. Úgyhogy gondoltam arra, hogy egy kicsit beszélek egy pár gondolatot arról a szóról, hogy köszönöm. Mert hogyan is mondhatnánk azt, hogy köszönöm? Egyáltalán belegondoltatok-e már, hogy lehet-e elégszer mondani azt, hogy köszönöm? Mikor hálás vagy valakinek. Ugye három lányunk van, és fontosnak tartjuk azt az egyiket, hogy köszönjenek, meg azt, hogy nem egyszerű dolog, és azt is fontosnak tartjuk, hogy mondják azt, hogy köszönöm. Akár a kölyökzónában vannak, akár a boltban vannak, akár az óvodában vannak, bárhol vannak, mondják azt, hogy köszönöm. Úgyhogy lehet, hogy valahogy úgy böffentik a köszönömet, tehát nem lehet érteni, hogy éppen azt mondták. Lehet, hogy hangosan mondják, tök mindegy. Ha látom azt, vagy hallom, hogy a gyerekeim azt mondják, hogy köszönöm, akkor örülök. Mert az egy bizonyíték annak, hogy nem a vadasparkban születtek. Oké? Okay? Tehát, hogy emberek. És de ha belegondolsz, tehát a köszönöm az ugye az illemszabály részévé is vált, és utána néztem egy kicsit. Sajnos magyarban nem sokat találtam így a történelmében, a szónak az eredetében. Angolban viszont annál többet. És nem mindig volt az illemszabály része. És amit találtam, az, hogy a leginkább a 16.-17. században vált ilyen keletűvé az a szó, hogy köszönöm, és a kereskedelemben használták igazán először. És azokban a helyzetekben, amikor ugye cserélték az árut, és hát amikor árut cserélsz, nem tudsz pontos érték szerint cserélni. Úgyhogy mindig van, hogy valamelyik személy, valamelyik oldal tartozásban marad a másiknak. Tehát kicsit több az értéke. És az a fél, akinek kisebb aki kisebb értékű, tehát aki rosszabbul járt, aki jobban járt, ő fizetett ezzel, hogy köszönöm. Hogy köszönöm. És tehát egy fizetség volt. Fizetség volt. És igazából egy módja volt annak, ahogy valaki az adósságát így kifizette, ezt a picit, ami még maradt. És néhány nyelven ez még nyilvánvalóbb. A portugálban ezt mondják, hogy obrigado, nem tudom, hogy ejtik. Ott ez azt jelenti, hogy tartozom neked. Tehát amikor ezt mondják, hogy köszönöm, ez obrigado. Tartozom neked. Tartozom neked. Tehát úgy megyek most el tőled, hogy tartozom neked. Itt Szegeden találkoztam először azzal, hogy a köszönöm mellé azt mondják, hogy mivel tartozom. Pedig nem is beszéltünk arról, hogy amit csinálunk, azért fizetünk egymásnak, de amikor megköszönték, hozzátették még azt a tagot, hogy mivel tartozom. Tehát, hogy ott van ennek a használatában az, hogy ott van valami tartozás, ott kaptam valami többet, mint ami járt volna. A franciában azt mondja, hogy merci. Köszönöm. De azt jelenti, hogy kiírtam. Irgalmadért esedezem. Irgalmadért esedezem. És ugye a franciák egy kicsit mindig drámaiabbak, mint a többi ember. De hogy És aztán a válaszunk az mi? Az, hogy nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Vagyis, hogy ezt is meg kell tanulni. De miért is mondjuk azt, hogy nagyon szívesen? Azért, mert azt mondjuk egyszer, hogy nagyon szívesen, tehát te valamit megköszönsz, nem is azt mondom, nagyon szívesen, mert te adtál nekem egy lehetőséget arra, hogy én örömet szerezhessek valakinek, akinek adhatok. Úgyhogy igazából te tettél nekem szívességet. De a helyzet manapság az, hogy ebben a nagy adós világban, meg kölcsön, meg minden, hogy amikor az adós fizet a hitelezőnek, és kezet fognak, kifizettem a hitelezőmet, akkor kezet fogunk, és mindenki megy a maga irányába. Szét. Nem találkozunk többet. Végre. Ugye, tehát ilyen volt, amikor kifizettük az autót, vagy kifizettük a mosógépet, vagy régen vettem számítógépet részletre, és olyan jó volt, amikor az utolsó csekket is kifizettem. Nincs többet dolgom azzal a bankkal. Nem vagyok többi adós. Oké, a kapcsolat megszakadt. De mi lenne, ha tudatosan tartozásban tartanánk egymást? Ha kötnénk egy ilyen üzletet. Tudatosan tartozásban tartani egymást. Olvastam egy antropológusnak a történetét, Laura Bohanannak hívják. Ő Nigériában élt, a Tiv törzsel. És nem tudom, mennyi ideig élt ott, de nagyon hamar a falu asszonyai megkeresték őt, és vittek neki mindig ajándékot. 2 tojást, 3 darab kukoricát, 4 darab paradicsomot, mit tudom én, tehát vittek neki. Vittek neki, és megtanulta, hogy ezeket az ajándékokat viszonoznia kell. És nagyon hamar megtanulta azt, hogy megbántja őket azzal, ha ugyanannyit ad vissza. Ha 2 kapott, 2 kap vissza. És ezzel megbántja őket. És tehát az volt neki a tanulság, hogy vagy kicsivel kevesebbet ad, vagy kicsivel többet. De egy a lényeg, hogy valaki tartozásban maradjon, mert így marad meg a kapcsolódás. És a közösségnek a lendületét és a dinamikáját tovább viszi. És újra tudunk találkozni, és újra tudunk szívességet tenni. Vagy azzal, hogy én tartozom, te tettél nekem szívességet, de újra találkozunk, mert én visszajövök, és valamennyit visszaadok. Vagy többet, vagy kevesebbet, de megint találkozunk. És ez hihetetlen jó. Tehát nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ez volt az, ami összetartotta ezt a TIV törzset. Ennek a rendszere. És ez egy kicsit úgy hangzik nekem, mint amire el vagyunk hívva. 1 Péter 4.10-ben azt mondja a Biblia, vagyis hát Péter apostol, hogy mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Figyelj, ha azzal az ajándékkal szolgáljuk egymást, amit kaptunk, akkor olyan kapcsolódást hozunk létre, ami összeköt bennünket. Ami összeköt. És aztán a római levél egy kicsit tovább visz minket ebben. Ez egy kihívás, azt mondja Róma, Pál írta ezt a levelet a római gyülekezetnek, 12. fejezet, 10. vers, testvéri szeretettel szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobbat, többet a tiszteletből, mint amit tőle vártok. Milyen jó kapcsolódás, nem? Ha mindenki így viszonyul a másikhoz. Hogy én többet akarok neked. Nem, én akarok többet. Nem, én akarok. Azon veszünk össze, hogy ki akar többet. Ja, bunyóba akartunk mindig többet adni a másiknak, de nem szívességben, nem tiszteletben, nem szeretetben, nem törődésben. Ja, úgyhogy tehát arról beszélt, hogy mindig, tehát pipáljuk le a másikat a szolgálatban. Legyünk ebbe bátrak, ne versengésből, hanem tudod mi ennek a motivációnak a gyökere? Az, hogy mert olyanok akarunk lenni, mint a mi mesterünk, Jézus. Mert ő volt ebben a nagy példa. ő, aki annyira bátor volt, hogy mindenét odaadta. Ott hagyta a mennyet, egy jó hely volt számára, és emberré lett. És aztán elment a végsőkig, a halálig. Nem kellett volna, de elment. Azért, mert szeret. És teljesen odaadta mindenét, és szolgált egészen a haláláig. Mit kért viszont zásul ezért? Biztos hallottatok már az utolsó vacsoráról. Utolsó vacsora. Vannak gyönyörű szép festmények róla. És ott volt a tanítványaival, és az utolsó vacsánkor a kenyeret szolgálta feléjük, és a szőlőnek a levét, a bort, azt kérte a tanítványaitól, ott ültek 13-an, és azt mondta nekik, hogy egyétek ezt a kenyeret az én emlékezetemre. Egyétek ezt a kenyeret, és gondoljatok rám. Amikor ezt teszitek, újra és újra tegyétek. Miért tegyétek? Hogy gondoljatok rám. Hogy gondoljatok rám. Tehát azt kérte tőlük, és ezzel igazából tőlünk is, hogy gondoljunk rá. Gondoljunk rá. Úgyhogy nem találtam a köszönöm szónak, a magyar szónak a gyökerét, de az angolban azt látom, azt láttam, hogy a szó, hogy köszönöm, hogy thanks, vagy thank, az annak a gyökere a think. Ebből ered, hogy gondolni. Hogy gondolni. Amikor azt mondták, hogy thank you, az azt jelenti, hogy I think of you. Hogy gondolok rád. Tehát azzal, amit tettél, értem, én gondolok rád. Gondolni fogok arra, amit tettél, értem. Úgyhogy köszönöm. És sokat gondolok rátok. Yeah. Mert hétről hétre hűségesen szolgáltok. És lehet, hogy ez 10 perc. Lehet, hogy ez több óra. Lehet, hogy 2 kilót emelsz, meg lehet, hogy 200 kilót. Mert te hozod föl a lépcső aljáról az élelmiszert, vagy bármi. De hatalmas dolog, amit tesztek, és ahogy szolgáltok, és sokkal többet jelent nekem ez a köszönöm, mint egy illemszabály. Ja. Úgyhogy emlékezni fogok arra, amit tettetek, értem. Emlékezni fogok arra, amit tettél, hogy kapcsolódj hozzánk, és szolgálj itt velünk együtt. Még akkor is, hogyha nem a szűk gyülekezethez tartozol, hanem valamilyen más módon kapcsolódsz hozzánk. Ja, csak köszönöm. És emlékezni fogok arra, amit tesztek hétről hétre, hogy Jézus példát kövessétek. Úgyhogy köszönöm. Gondolni fogok rátok. Ez a mai alkalom egy hálaadó Isten tisztelet, és amire gondoltam ezzel az, hogy nyilván akik el tudnak jönni, és együtt munkálkodunk, és együtt szolgálunk azokon a területeken, ahol vagyunk, azt szeretem volna, hogyha eljönnének, és köszönetet mondani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy kicsit arról beszélek, és erről szeretnék most beszélni, hogy mit jelent a gyülekezet számunkra, hogy egy kicsit megmutassuk mindazoknak, akik együtt munkálkodnak velünk a gyülekezet falain kívül, hogy lássák, hogy mit, miért csinálunk. És egy kicsit bemutatni azt, hogy mi az, ami bennünket motivál. Ja. Úgyhogy még egyszer mondom, tehát van Domaszéken egy családosok klubja, ők vasárnaponként kapják meg az élelmiszert tőlünk, és olyan 25 családnak adják oda, vagy van, hogy több is. Aztán hétfőnként kübekháziak kapják meg. Ott igazából az önkormányzat regiszterében van 400 vagy 500 rászoruló, és hát mindig attól függ, hogy, hogy mennyit tudunk adni, vagy mennyit kapunk hétfőn, annyit tudnak kiosztani. Tehát ez attól függ. Ha sokat, akkor sokan kapnak, ha keveset, akkor kevesebben kapnak. Aztán szerdánként van a Szegedi Bibliaszól közösség, ők kapják meg a szerdai élelmiszert, és ők Tarjánban jó néhány idős embernek, ott a garzonházaknál osztanak élelmiszert, és jó pár családhoz juttatnak el. Aztán kedden, csütörtökön, pénteken itt van osztás ezen a helyszínen. Ide, hát a legjobb esetben 60-70 család, rosszabb esetben, hát aki nem jön, aki eljön. Ja, aki eljön. Aztán szombaton pedig a szeretett láda csoport. Tudjátok, volt három szeretett láda Szegeden. Az egyik ott a régi helyünknél, a Párizsi körúton volt. Aztán van egy az evangélikus templomnál, a Tisza Lajos körúton, és van egy a Rókusi templomnál. Ott a Mars tér és a Kossuth Lajos sugárút közötti, nem tudom milyen utca az, Szent Mihály utca. Ott van egy, most kettő van jelenleg, ide sajnos nem tudjuk kirakni az adottságok miatt a harmadikat, de dolgoznak rajta, hogy a harmadik is kikerüljön, és igazából miért ne kerülhetne ki még több? Hiszen 5-10-15 percenből, mikor raknak bele élelmiszert, sics úgy eltűnik. És mindezeken felül szombatonként még a szeretett láda csoport, úgy hiszem, úgy tudom, hogy olyan legalább 20 családnak még csomagolnak élelmiszert, vagy 10-15 családnak. Azon túl, hogy a szeretett ládákat töltik, még 15 család is kap. Tehát, és aztán itt van a Szegedi Rehab, jó szó nevetek, mi a hivatalos nevetek, Karesz? Igen. Ja, úgyhogy nagyon szeretünk veletek lenni, és nagyon szeretjük azokat, akik ott dolgoznak, és azokat, akik ott megfordulnak. Büszkék vagyunk rájuk, hogy ilyen komoly döntést meghoznak, hogy végigcsinálják a programot. Ez hatalmas dolog, én azt gondolom. Nem egyszerű, nem könnyű, rengeteg erő kell hozzá, de ja, segítséget is megkapjátok. Ja, úgyhogy ezeket csináljuk, és még rengeteg mindent. Tehát a gyülekezetemben rengeteg szolgálat van. Úgyhogy tényleg azt szerettem volna mondani, hogy köszönöm, és aztán adjunk köszönetet Istennek ezekért a dolgokért, és aztán szeretnék beszélni arról, hogy miért csináljuk ezt. És azt írtam ide indítónak, hogy szeretem a gyülekezetem. Szeretem a gyülekezetem. Okay. És lehet, hogy furcsa ezt mondani, vagy valaki, aki ez nincs hozzászokva, azt mondja, hogy úristen, hogy lehet ilyet mondani, hogy szeretem a gyülekezetem. És bizonyos módon megértem, mert lehet, hogy azért furcsa ezt mondani, hogy szeretem a gyülekezetem, mert fogalmuk sincs arról, hogy milyen az. Vagy mert azért furcsa azt mondani, hogy szeretem a gyülekezetem, mert már voltál egyben, és azt nem szeretted. Yeah. De sokszor úgy azt gondolhatják emberek, fú, ha ilyet mondasz, hogy szereted a gyülekezet, az biztos valami szekta lesz. Vagy, tehát, mert a gyülekezet ez nem olyan, amit szeretünk. Mert ha mit tudom én, a Virág süt nekem finom répatortát, na azt szeretem. Ugye? Tehát, ott van. Jó kis trutyival a tetején, az a fehér trutyi. Vagy ha van egy aranyos kiskutyád, és még rucit is vettél neki, akkor azt is szeretem. Arra is könnyű azt mondani, hogy szeretem. Vagy, hogyha pixeged rukker vagy, akkor szeretem a pixegedet, ugye? Tehát, hogy egy csomó mindenre rávágjuk, hogy szeretjük. Sok mindenre. De ha a gyülekezetre mondjuk azt, az olyan furcsa. Hogy furcsán hangzik. Ja, de igazából Jézus miatt szeretem a gyülekezetemet. És... Na. Dani megérkezett. És a gyülekezetet Jézus kezdte el 2000 évvel ezelőtt, pünkösd napján indult el. Egy helyi mozgalom volt Jeruzsálemben, és azóta is tart ez a mozgalom. És azóta is növekszik. Növekszik, terjed. És ami nagyon fontos, hogy Jézus nem azért alapította meg a gyülekezetet anno, és nem azért indította el, hogy a keresztények kárhoztassák a világot. És elmondják, hogy mindenki mekkora büdös disznó, és így, meg úgy, meg amúgy. Nem, azért indította el Jézus, hogy megmutassa az ő szeretetét. Hogy megmutassa az ő irgalmát, megmutassa az ő könyörületét, hogy megváltoztassa azt az egész világot. Hogyan? Helyi gyülekezeteken keresztül. Sok helyi gyülekezeten keresztül. Szakik azt mondják, hogy egy városban 1000 főnként kéne legyen egy gyülekezet. Hogy mindenki láthassa és hatással lehessen az életükre egy gyülekezet. Úgyhogy itt Szegeden elférne, hát hány? 160? Plusz van 30 000 diák. Úgyhogy tehát bőven van még hely gyülekezetek számára, nem csak a miénkre, hanem sok más gyülekezetre. De hát Balukám, hát nekem nincs szükségem gyülekezetre, nem kell, hogy gyülekezetem legyen ahhoz, hogy keresztény legyek. Igazad van. Mint ahogy nem kell otthon lenned ahhoz, hogy apa legyél, ugye? Vagy nem kell otthon lenned ahhoz, hogy házas legyél. Nem kell velük lenned, attól még házas vagy, meg apa vagy. Csak sérül a kapcsolat. Vagy nem lesz kapcsolat. Vagy nem mélyül a kapcsolat. Vagy tönkre megy a kapcsolat. Oké? Tehát szellemileg lehetetlenség, hogy azt mondja valaki, hogy Jézus követője, de nem fontos neki a gyülekezet. Ja, úgyhogy de nem balhézni akarok, jó? Tehát nem vitatkozni jöttem. Mindannyian bénák vagyunk velem együtt, vagy velem az élen. De mégis azt mondom, hogy szeretem a gyülekezetemet. Ja. Úgyhogy, szeretnék egy részt megnézni Máté evangéliumából, az az evangélium, amit Máté írt, és azt a részt, amikor Mátéről ír, önmagáról, hogy hogyan találkozott Jézussal. És ez Máté evangélium, a 9. fejezet, tehát bemutatja a saját történetét, a találkozását Jézussal, és én azt gondolom, hogy ez a mi történetünk is. Nagyon ott van benne a mi történetünk. 3 alapvető okot látok, okát látom annak, hogy szeretem a gyülekezetem, és az első az az, hogy Jézus, tehát szeretem a gyülekezetemet, mert Jézus reménységet ad nekünk. Reménységet ad. Hiszem, hogy Jézus a gyülekezeten keresztül reménységet ad nekünk, és rajtunk keresztül másoknak. Aki mi tudjuk mindannyian, hogy milyen reménytelen helyzetben lenni. Itt egy kép. Ez a csacsi, ez egy reménytelen helyzetben van. Mert akkora súly van rajta, hogy ő ebből nem tud kimenekülni. Szüksége van segítségre. Ő magán nem tud segíteni. És ilyen a reménytelen helyzet. Hogy magadon már képtelen vagy segíteni. És amit tudok biztosan rólad, magamból kiindulva, hogy voltál már olyan helyzetben. Voltál már ilyen helyzetben. Tényleg. Ha neked ezek a reménytelen helyzetek idegenek, akkor csak kapcsold be a tévét, és tele van a világ reménytelen emberekkel. Olyan helyzetekkel, olyan katasztrófákkal, olyan állapotokkal, ahol emberek reménytelen helyzetben vannak. Lehet, hogy függő vagy, nem csak szerektől, hanem társaktól, vagy bármilyen módon függő ember vagy. És régóta szeretné megszabadulni. És ez egy reménytelen helyzet. Lehet. Vagy lehet, hogy kapcsolati problémáid vannak a házasságodban, az élettársaddal, a pároddal, a gyerekeddel, a szüleiddel, a családoddal, sok minden lehet. Lehetnek anyagi problémáid, lehetnek szellemi problémáid, lehet, hogy aggodalmaskodsz sokat, lehet, hogy depressziós vagy. És könnyen lehetsz egy reménytelen helyzetben. Könnyen. És itt van ez a Máté. És azt mondja, Mit mond a vers nekünk? Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy Máté nevű férfit, aki a vámnál ült. Vámszedő volt. Ki ez, aki szereti a vámosokat? Vagy a vámhivatalt? Vagy az adóhivatalt? Ugye, mert ő nem csak vámszedő volt, hanem adószedő. Tehát ez ugyanaz. Mondjuk bejelentkezne hozzád, vagy a vállalkozásodhoz egy hivatalnok, hogy jövünk és vizsgálódunk. Gondolom nem süteménnyel, kávéval, teával, terű-terű asztalkámmal, lágy zenével a háttérben várnád őket, hanem tűkönülve, pánikbe esve, hogy minden rendben van, de úgyis biztos találni fognak valamit. Gyomorgörcs a köbön. És tehát abban az időben ez még rosszabb volt. Vámszedőnek lenni, vagy adószedőnek. Tehát a mai az ehhez képest semmi. Egy vámszedő reménytelen volt. Totál reménytelen. Róma ugye az utált hatalom, római uralom alatt volt Jeruzsálem és a zsidók, és utálták, gyűlölték őket. De Róma adta a jogot a vámszedőnek, a vámszedő az zsidó volt, ugye, tehát helyeket bíztak meg, hogy szedjenek vámot. A vámszedő szedett vámot a rómaiaknak, és a zsidóknak is. Tehát duplázott. Duplázott. Mindenkinek szedett vámot. Úgyhogy gyűlölték. Gyűlölték. Úgy gondolkodtak róluk, sőt, úgy gondolkodtak a vámszedők önmagukról is, hogy mi vagyunk azok, akik hátat fordítottunk Istennek. Mi vagyunk a reménytelenek, mi vagyunk, tehát a nemzetünk, a zsidó nemzet elárulói. És annyira gázosak voltak önmagukban, hogy úgy gondolkodtak róluk, hogy hát én a pokolba megyek, azt tuti. Tehát ennyire egy gyűlölt szakma volt az, és nyilván a pénz szeretete az nagyobb volt. Úgyhogy megcsinálta, de egy nagyon reménytelen ember volt Máté. Abban a helyzetében, amikor találkozott Jézussal. Ugye egyébként, ha olvasod az evangéliumokat, akkor itt tehát kétféle rossz ember létezett, és ezt látod, hogy lehet, hogy találkoztál már ezzel a kifejezéssel, hogy bűnösök és vámszedők. Tehát a Biblia is így beszél róluk, hogy bűnösök és vámszedők. Tehát a vámszedők egy külön gázos kategória volt. Őket nem tudták beletenni a bűnösökbe, mert ez még rosszabb volt. Tehát külön mondták, hogy vámszedők. Tehát bűnösök és vámszedők. Na mindegy, a lényeg az az, hogy Jézus meglátta őt, meglátott egy reménytelen, segítségre szoruló embert. És ilyen Jézus, hogy ő meglátja. Van szeme ezekhez az emberekhez. Meglátja a reménytelen embereket. De akkor miért fáj még mindig valamim? Figyelj, a legtöbbször muszáj fájnia, hogy végre figyeljünk. A legtöbbször kell, hogy fájdalom legyen, sőt, a legmélyebbre kell jussak, hogy észrevegyem, hogy reménytelen vagyok, és szükségem van segítségre. És mindenkinek máshol van ez a határ. De ott van Jézus. Mert Jézus megérti a fájdalmadat. A legmélyebb fájdalmat ő megtapasztalta a kereszten. Oké. És így folytatja, amikor meglátta, hogy ott ül a vámnál, Jézus ezt mondta neki, kövess engem. És mit csinált? Ő pedig felállt, és követte Jézust. Ez milyen már? Tök gáz, nem? Tehát a társadalom kitaszítottjához oda megy Jézus, és azt mondja, azt akarom, hogy kövess engem. Nem már. A környezetét teljesen kiakasztotta ez. Tehát Jézus, akik figyelték Jézust. A korának a vallásos emberei. Tehát totál kényelmetlen helyzetbe lökte őket. Tudod, Jézus, nem tudom, hogy láttad-e ennek az embernek a Facebook profilját. Tehát olyan dolgokat oszt meg, olyanokon gondolkodik, olyan szavakat használ, olyan dolgokat mond, olyan képeket nézeget. Totál gáz a fickó. Totál gáz, egy vámszedő. Mit fognak szólni, hogyha ő téged követ? Hát totál égés lesz. Nem csak neked, Jézus, hogy egy ilyen ember követ téged, hanem nekünk is. Nem ár. Inkább mondd neki, hogy hagyja abba a hülyeséget, hagyja abba a vámszedést, tegye jóvá dolgokat, és utána kövessen. De nem ez történt. Nem ez történt. Mert Jézus tudott valamit, amit lehet, hogy a gyülekezet, nem csak a miénk, hanem úgy globál a gyülekezet, hajlamos elfelejteni. Hogy nem kell ahhoz embereknek abba hagyni dolgokat, hogy kövessék Jézust. Nem kell ahhoz leszokni dolgokról embereknek ahhoz, hogy kövessék Jézust. Nem. Nem. Tudod, mit kell tennünk, mint gyülekezet? Segítenünk kell. Segítenünk kell egy olyan környezetet biztosítani, ahol emberek találkozhatnak Jézussal, ahogy ő is találkozott. Ahol megláthatják Jézust, ahol Jézusnak a kezei, Jézus szíve megérinti az embereket. És aztán, amikor találkoznak, akkor Jézus szól hozzájuk, és azt mondja, hogy kövess engem, és ők követik, úgy, ahogy vannak. De nekünk az a dolgunk, hogy egy környezetet biztosítsunk, ahol találkozhatnak Jézussal. Újra és újra. És aztán majd Jézus fogja őket megváltoztatni. Olyanná, amilyenné ő szeretné. És olyan tempóban, és olyan sorrendben dolgokat illetően, és területeket illetően az életükben, ahogy ő gondolja. Nem ahogy mi kitaláljuk az embereknek. Ja, úgyhogy simán lehetett volna egy olyan szolgálata Jézusnak, ez a hagyd abba szolgálat. Tudod, megy Jézus, és osztja a kártyákat. Ezt hagyd abba a káromkodást, hagyd abba ezt, hagyd abba, beteg vagy, undorító vagy, hogy nézel ki, hagyjad abba, szokjál le. Tudom, hogy mit csináltál te tavaly nyáron, mit tudom én. Tehát... én minden tudok rólad, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, de nem. Máté olyan közel került Jézushoz, amilyen közel csak lehetett. Oda állt mellé. És szólt hozzá, és ő meghallotta. És tudta, Máté felismerte, hogy ő hozzászólt. Ja. És ezt mondta, hogy kövess engem. Úgyhogy ezt hívjuk mi itt a gyülekezetben következő lépésnek. Jézus követése. Mindig a következő lépést megtenni. Ez Jézus követése. Kinek? Mi a következő? Mindig ünnepeljük a következő lépéseket. Amikor valaki meghallja és meglépi. Tudjátok, mint amikor egy kisgyerek tanul járni. Hát sokszor van az, hogy úgy tanul járni, hogy lép hármat előre, és aztán bum, hasra esik. És hármat is azért lépett előre, mert ugye fejnehezek, és... előre billen, és próbál utána szedni a lábával, hogy ne essen el. Tehát esés közben lép hármat, és elesik. És mit csinálunk? Jól leszídjuk? Nem. Ünneplünk. Örülünk neki, hogy léptél hármat. Gyere, állj föl gyorsan, semmi baj. Leporoljuk, és új lendületet adunk neki. Ja. Néhány lelkes szülő, igen, beküldi a gyerekeket. Oké, de hogy ez a gyülekezet. Amúgy is, ha valaki elbukik, ő nagyon jól tudja. Nem kell még 8-an rámutatni, és megmagyarázni. Úgyhogy leporolni, és segíteni tovább menni, hogy tegyék a lépéseket. És Jézus nagyon jól tudta, hogyha elég ideig velem vannak ezek az emberek, akkor változni fognak. Úgyhogy, ha Jézusnak ez rendben volt, akkor nekünk is rendben kell legyen. Ja. Úgyhogy, mi lehet a következő lépés emberek életébe? Az egyik lehet az, hogy add át az életed Jézusnak. A másik lehet az, hogy gyere el jövő héten is. A harmadik lehet az, valaki bemerítkezik, vagy megkeresztelkedik más szóval. Aztán lehet következő lépés, hogy valaki elkezdi olvasni a Bibliát. De az is lehet egy következő lépés, hogy folytatja olvasni a Bibliát. Tehát sokféle lehet. sokféle, rengeteg következő lépés, hogy szolgálsz, vagy csatlakozol valamelyik szolgáló csapathoz. Tehát rengeteg következő lépés van. Csak ennyit kér Jézus. Gyere, és kövess engem. Egy olyan környezetben, ahol ott vagyok. Ja. Úgyhogy ezért csináljuk ezt. Ezért csináljuk a gyülekezetet. A második pont. Szeretem a gyülekezetemet, mert szívet ad nekünk. Jézus szívet ad nekünk. Voltatok már kényelmetlen helyzetben? Biztos vagyok benne. Tudod, friss házasok, és az első karácsonyi élmény az új családdal. És az új szokások a másik családnál. És hallottam egy sztorit, egy gyülekezeti sztori volt, valaki meghívott, közvetítették a tévében is az Isten tiszteletet, vagy a YouTube-on, vagy mit tudom én hol, de mi is közvetítjük egyébként. Titeket nem látnak, csak engem, hogy ne aggódjál. De ők is közvetítették, és valaki meghívott egy ilyen rocker fickót, és életében nem volt még gyülekezetben, azt se tudta, hogy kell viselkedni. Volt egy pólója, és az volt ráírva, hogy Crazy MF. Az nagyon csúnyát jelent. és az, aki meghívta őt, meg akik ott szolgáltak, nem mondták azt, hogy hé, öreg, tessék, itt van egy hídlogós póló, vedd már át! Vedd már át, mert ez nagyon, nagyon csúnya van ezen a pólón, nagyon csúnya mondat van, tehát ezt ne. És mi történt? Nem mondták neki, és az emberünk beállt az első sorba, és ott látszódott az első sora a közvetítésben, tehát akik nézték a közvetítést, látták, hogy ott, és nagyon élvezte a zenét, és még izét tapsolt is, meg mozgott rá, meg minden abba a csúnya mondatos pólóba, tehát ez kényelmetlen. Neki nem, mert ő nagyon jól érzi magát, de mindenki másnak. De mondták volna azt, hogy most így nem jöhetsz ide be? Nem mondták. Nem mondták. Valószínűleg sokan gondolták, de ami történt az az, hogy az üzenet végén rábízta az életét Jézusra. Mert egy olyan környezetben volt, ahol találkozhatott Jézussal, és mindenki segítette őt a találkozásban. És nem megakadályozta. Úgyhogy a kérdésem az az, hogy nekünk belefér, hogy ilyen emberek eljönnek közénk? Na, belefér? Ha Jézus követők vagyunk, bele kell, hogy férjen. Ja, abszolút. És így megy tovább a történet, a 10. vers. Egyszer Jézus Máté házában vendégeskedett. El tud képzelni, hogy megy a csapat Jézussal, és megkérdik. Hát, hová megyünk Jézus? Hát Mátéhoz. Mi van? Annak a házába megyünk, aki abból a pénzből, a mi pénzünkből vette? Meg olyan székre ülünk, amit a mi pénzünkből vett? Meg olyan pohárból fogunk inni, amit a mi pénzünkből vett? Na nem á. Tehát ez nagyon kényelmetlen lesz így Jézus. És hát abszolút kényelmetlen helyzet, tehát kétségtelen. De fantasztikus annak a tudata, hogy Jézus nem azért jött, mert itt majd kényelmesebb lesz neki. Nem. Hanem ő feladta a személyes kényelmét, hogy reménységet adhasson embereknek, és segíthessen embereknek. Ja, úgyhogy azt mondja, így folytatódik, sokan mások is odajöttek. Tehát nem csak, hogy Máté volt ott a gázas emberünk, hanem ki jött még oda? Vámszedők. Na, a galeri. És mindenféle rossz hírű bűnös. Gyerekek. Akikkel Jézus és a tanítványai együtt vacsoráztak. Tehát, magyarul, itt azt mondtam volna, hogy azt szeretném, ha az összes elfuserált ember most ide jön ebbe a házba. Gyerünk, együnk együtt, beszélgessünk együtt. Tehát Jézus szándékosan kerítette magát kényelmetlen helyzetbe. Nem akadályozta meg a kényelmetlenség, mert tudta, hogy ez nem őróla szól, és nem az ő kényelméről szól, és hajlandó volt bármit megtenni, hogy elérje azokat az embereket, akiknek szükségük van reményre, akiknek szükségük van segítségre. Úgyhogy Jézus olyanokat szeretett, akik nem olyanok voltak, mint ő. Ja. És azok szerették Jézust, akik nem olyanok voltak, mint ő. Ja. Mi, Jézus kezei és lábai, hajlandónak kell legyünk egy asztalhoz ülni emberekkel. Olyan emberekkel, akik nem olyanok, mint én. Nem olyanok, mint ő. Nem olyan, mint amit én elképzelek, hogy milyennek kéne lenni. Ja. Úgyhogy meg kell ragadjuk a kényelmetlenséget. És az Isten tisztelten is megtörténhet ez bármelyik alkalommal. Tehát, aki nem tőzsgyökeres gyülekezeti ember, és a hagyományos formákhoz van hozzászokva, ő úgy tud elmenni innen, hogy azt mondja, hogy ez jó volt. Ez jó volt. És igen, volt egy csomószor olyan Isten tiszteltünk, ahol a nyitódal nem keresztény dal volt. Volt olyan, hogy csavart fel a szőnyeget, az volt az első dal. Megjöttünk, testvérek, álljunk fel és énekeljünk együtt. És elindult a csavart fel a szőnyeget. Vagy, micsoda? Vagy a kicsit szomorkás a hangulatom máma. Ilyen dal. És akkor nyomtuk a karaokiba. És azért, mert olyan témáról beszéltünk, ami pontosan passzolt hozzá, és adott egy olyan érzést, ami segített átérezni azt, amiről beszéltünk. De hogy nem félünk ilyen dolgokat használni. Nem félünk kényelmetlen helyzetbe kerülni, és nem félünk attól, hogy esetleg olyanok, akik nem ilyen formában élték meg a kereszténységet, azt mondják nekünk, hát ez nagyon a korlátokon túl van. Se baj, mi egy ilyen nem hagyományos ízű fagyi vagyunk. Nem a csoki, meg nem a vanília, hanem valami. Valami mix. Ja. Úgyhogy, és tényleg ez van a szívünk, hogy tényleg bármit, tehát el fogunk követni mindent annak érdekében, hogy elérjünk embereket. Ott, ahol vannak. Ne nekik kelljen hozzánk kidomulni, hogy elérhessük őket, hanem mi szeretnénk oda elmenni, ahol ők vannak. Ja. Mert olyan szívre vágyunk, amilyen Jézusnak is volt, és neki a tőle távol lévő emberekért égő szíve volt. És ilyen szívet ad nekünk is. Úgyhogy mi történt? 11. vers. Amikor a farizeusok, ez a koruk vallásos emberei, és itt most nem a hitük minőségéről beszélek, hanem vallásos. Amikor a farizeusok látták, hogy Jézus ilyen emberekkel leszik együtt, ezt kérdezték a tanítványok. Hogy lehet az, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és mindenféle bűnössel együtt ül asztalhoz? Tehát, ezek a farizeusok és írástudók, vallásosak, egyszerűen nem értették Jézus szándékát. Sosem értették. Valahogy nem. Mert nekik megvolt a saját rendszerük. Tehát egy rendszer. És ezt hisszük, így viselkedünk, és ezt tesszük. És ha azt hiszed, amit mi hiszünk, és ha úgy viselkedsz, ahogy mi viselkedünk, és ha mindent úgy csinálsz, ahogy mi csinálunk, akkor közénk tartozhatsz. De amíg nem úgy gondolkozol és viselkedsz, ahogy mi, addig nem tartozhatsz közénk. Ez volt a vallás, ez egy mindegy, hogy milyen vallás, ez egy vallásos rendszer. Na, de ez nálunk nem fog működni. Legalábbis szeretnék azon dolgozni, mert könnyen azzá válhatunk. Könnyen kényelmessé válhatunk mi, akik itt vagyunk akár régebb óta. És könnyen észesen vesszük, és kényelmessé válik, és kialakul egy vallásos rendszer. És az, ami friss volt és új volt, formákká válik, amikből nem tudunk kiszakadni. De nem szeretném, hogy ez így legyen velünk. Soha. Valaki azt mondja, hát én figyelj már, hát valami nem értem, és gondom is van elhinni egy-két dolgot a Bibliában. Nagyszerű. Hidd el, nekem is vannak ilyenek. Nekem is. Nálam sincs ott itt a zsebemben a bölcsekköve. Van egy csomó dolog, amit nem értek, és legszeresebben föltenném valakinek a kérdést, aki tudja. Vagy nem illenek össze dolgok. Van ilyen. Nálam is, tudod. Rendben van. Rendben van, ha te is így vagy ezzel. De a farizeusok egyszerűen nem értették meg Jézust. Jézusnak pedig szíve volt a tőle távol lévő emberekért. És ez a gyülekezet. Mert tudta Jézus, hogyha egy olyan környezetbe tudom őket elhozni, ahol közel vannak hozzám, velem járnak lépésről lépésre, akkor idővel változni fognak. Mert szellemileg képtelenség Jézussal együtt menni, és nem változni. Képtelenség. Képtelenség. És minden héten, vasárnaponként segítünk randizni Jézussal. Oké? Tehát hétről hétre randizhattok Jézussal. Itt. Legalábbis mi itt megteremtjük a környezetet, hogy randizhass Jézussal. Hogy találkozhass Jézussal. Ja. Úgyhogy szívet ad nekünk Jézus az Istentől távol lévők felé. Úgyhogy mindegy ki vagy, mindegy mi történt veled, mindegy milyen háttered van, mindegy, hogy mennyire fáj. Azt szeretnénk, hogy találkozz Jézussal. Ha egy gyülekezetben megsérültél, akkor megértünk. Ha itt sérültél, akkor is megértünk. Tudd azt, hogy nincs tökéletes gyülekezet. Legalábbis abban a pillanatban, hogy én ott vagyok. Semmi baj. De abban a pillanatban megszűnik a tökéletes gyülekezet, hogy te belépsz. Ja, tehát nincs. A gyülekezetben vannak képmutatók. Miért mekkora újságot mondtál? Ez nem kéne, hogy elijesszen. Sőt, pont ezért érezd magad otthon. Mert egy nap belőled is képmutató lesz. Mert nem vagy tökéletes. És pontosan. Ugyanúgy szükséged lesz Isten kegyelmére, szeretetére, mint bárki másnak. Ja. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a gyülekezetünknek szíve lenne, olyan szíve, amit Jézus ad. A tőle távol lévőkért. És a harmadik, Jézus gyógyulást ad nekünk. Szeretem a gyülekezetem, mert Jézus gyógyulást ad nekünk. És meggyőződésem, hogy Jézus a gyülekezetben gyógyulást ad nekünk. Hol kezdődik a gyógyulás? Ott kezdődik, amikor valaki beismeri, hogy baj van. Amíg nagy az arc, addig nem kezdődik gyógyulás. Amíg bírsz még állni, addig nem kezdődik gyógyulás. Amíg egy pici kontroll még van, addig nem kezdődik gyógyulás. Amikor elismered, hogy baj van, akkor kezdődik. Amikor problémád van, akkor kezdődik. És lehet, hogy régóta fájdalmad van. Lehet, hogy régóta problémáid vannak. És azért nem múlik el, mert nem ismerted még el, hogy bajban vagy. Ja. Az egyik félelem velünk kapcsolatosan, pont azért, mert ahogy csináljuk a dolgokat, az az, hogy nem konfrontálunk embereket. Megijedtek a saját gyülekezeti családunkban, nem itt, hanem akikkel még kapcsolatban állunk, megijedtek, amikor látták, hogy mi van kiírva rögtön a weblapunk elejére, hogy egy olyan gyülekezet, ahová mindenki szeret járni, hitétől, világnézetétől függetlenül. Hú, de liberális mondat ez, kérem szépen. Hú, hát ilyet, hát hogy lehet ilyet írni? Hát, ja, tehát... Hát Balukám, hát egy olyan környezet, ahol mindenki úgy jön és úgy viselkedik, ahogy akar, és azt hisz, amit akar. Hát ha nem tesszük ki, ha ott kint a folyosón nem az van kiírva, hogy Isten hozott itthon, hanem az van kiírva, hogy vigyázz ne, hogy a pokolba kerüljél, az lenne az igazi. Hová tartasz az életben? A menny vagy pokol? És mindenhol, tudod, tűz, a szövegnek tűz háttere van, csak hogy érezzük, jó, fölnyomjuk a fűtést, hogy érezzék az emberek, hogy veszély van, rossz az irány. Ja, kis kénszag, füstszag, füstszolgálat dolgozik lenne az udvaron, csinálják a tüzet, nyitva adjuk az ablakokat, hogy bejöjjön a füst. Tehát kell, hogy ez, mert akkor fognak majd változni az emberek. Mi van? Persze. Ismersz olyan gyülekezetet, akik így ezért növekednek? Vagy ezért találkoznak Jézussal egyre többen? Én nem ismerek ilyet, hogy rémizgetik őket. Ezt mondja 12. vers Jézus. Ugye, hogy miért ültök egy asztalnál a bűnösökkel és a vámszedőkkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, ő válaszolt a farizeusoknak. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mekkora mondat? Tudod, ez volt a válasz Jézusnak. Tudod, miért vagyok velük? Mert betegek. Kösz Jézus. Gondolj bele, Jézus mindenkit lebetegezett az asztalnál. De nevén nevezte a problémát igazából. Gondolj bele, Máté ott ül, és hallja, hogy Jézus lebetegezi. Ácsi, Jézus. Kinek a kajáját eszed? Kinek a házában vagy? Kinek a borát iszod? Ja, igen, az adófizetőknek. És betegnek hívsz? Ja, és a barátaimat is lebetegezed? Jézus, te vendég vagy. De Máté nem sértődött meg. Nem sértődött meg ezen. Miért? Mert volt Jézussal kapcsolata. Mert volt vele kapcsolata. Mert tudta, hogy honnan húzta ki. Sajnos könnyen megfeledkezünk. És ez erről. És előszeretettel szeretjük megmondani, hogy mi a baj az emberekkel. És közben nem ismerjük, hogy mind mennek keresztül. Csak látjuk, hogy éppen hol füstöl valamelyik, hol lesz mérges, hol nem csinálja úgy, ahogy kell, és közben nem tudjuk, hogy mi történik az életében. És ezt tesszük akár egymással, vagy tesszük ezt olyanokkal, akik még távol vannak Jézustól. Ja. Úgyhogy tudod, nem ismerjük, hogy hol van éppen most. Akár Jézus, ahol van. Nem ismerjük azt az utat, amin keresztül ment, vagy éppen ahol tart. Nem tudjuk. Nem ismerjük a fájdalmat, a csalódottságot, a sértődéseket, a sebeket, amik ott vannak emberek életében. Jézus ismerte. Jézus jól ismerte. És volt kapcsolata Mátéval, úgyhogy leült vele egy asztalhoz, és megmondta neki, hogy beteg. Ja. Úgyhogy ha beteg vagy, ha úgy vagy itt, hogy beteg vagy, akkor csak tudd jól, hogy beteg vagy. Ja. Tehát, tényleg betegek vagyunk. Visszatérünk újra és újra ugyanazokhoz a dolgokhoz. Az őrültség, tudod mi az, amikor változni akarunk, de újra és újra ugyanazokat a dolgokat csináljuk. És azt gondoljuk, hogy majd a végén majd másképp fognak történni a dolgok. Nem. Akkor nem lesz változás. És az őrültség az az, hogy várok változást ilyenkor. Ja, úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy nem ismered Jézust, és tudod jól, hogy összetört és beteg vagy, ja, Jézus meg akar veled ismerkedni, és ismer téged. Abszolút ismer téged. Ja. Úgyhogy bet vagy valami. Tudod, nem, mi nem félünk a beteget betegnek hívni. Nem félek magamat betegnek hívni. És lehet, hogy attól félnek, mikor elolvassák azt a mondatot a weblapunkon, hogy hú, itt kábítják őket. Nem szembesülnek a problémákkal. Nincs így. Ez a rendszeres, hogy kap már felhívjelmed arra, hogy ha valamit nem csinálsz úgy. Úgy értem, hogy Isten adott meggyőződéseket? Abszolút. Abszolút. Szembesített már a bűnömmel. Ja. Beszéltem itt emberekkel, akik tisztává akarták tenni a kapcsolatukat, és most örömmel élik az életüket együtt. Beszéltem emberekkel, akik elhagyták a helytelen kapcsolatukat, és elkezdtek gyógyulni. Beszéltem olyan emberekkel, akik lépéseket tettek, akár a függőségben, és elhagyták, és tisztává váltak, és van örömük. Nem tökéletesekké váltak, de van örömük, és van szabadságuk. De úgy kezdődik az egész, hogy ezek az emberek jöhetnek. Jöhetnek úgy, ahogy akarnak. Ahogy akarnak, és találkoznak Jézussal, és Jézus győzi meg őket. Megtört emberek találkoznak Jézussal, és változnak. A vallásos emberek az egyetlenek, akik pedig nem követik őt. Ja, és sosem követték. Minél inkább, egyébként, minél inkább tudatában vagyok annak, hogy Jézusnak még mennyi dolga van velem, annál kevésbé vagyok kritikus másokkal. Hogy Istennek mennyi dolga van még XY-nal. Ha látom, hogy Istennek mennyi dolga van velem, akkor nem foglalkozok a másikkal. Ja. Mert amúgy magamról is beszélek, tehát senki, velem együtt senki, nincs ott, ahol lennie kéne. Szellemileg szólva. Mindannyiunknak van még változni valója, bőven. És ez így is marad egy életre. Mert egyikünk sem lesz tökéletes. Ja. Úgyhogy mindig van még egy lépés. És aztán még egy lépés. És aztán még egy lépés. És hogyha megbotlunk a lépésekben, amiket együtt teszünk, akkor ott vagyunk egymásnak. És segítünk felállni. És leporoljuk egymás térdét. Néha egy kicsit a fenekét is. Véletlen oda téved. De akkor meg megbocsátunk. És felsegítjük egymást, és aztán tuszkoljuk tovább a következő lépésbe. De tudod, mert együtt ott vagyunk, Jézussal együtt. Jézussal együtt, közel Jézushoz mindannyian. És ő fog változtatni bennünket, ő fogja megváltoztatni bennünket, ő változtatja meg a közösségünket, ő fogja megváltoztatni a városunkat, ő fogja megváltoztatni a társadalmat, ő fog megváltoztatni egy nemzetet is. Ja. Úgyhogy 13. vers így folytatja: menjetek, és értsétek meg végre, mit jelent ez. Mondja ezt a farizeusoknak. Hogy irgalmasságot kívánok, nem áldozatokat. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. Oké? Egyébként azt mondani a farizeusoknak, hogy értsétek meg végre. Tehát ők voltak, akik elvileg mindent nagyon jól tudtak a mi Istennel kapcsolatos, hiszen ők voltak a farizeusok, írástudók, ők tanították a laikusokat. Oké? Tehát nekik azt mondani, hogy értsétek már meg, amit tanultatok, az sértés volt. De Jézus nem foglalkozott vele. Jézus ezzel azt mondta, hogy tanultok, de nem értitek. Azt mondják, tudjátok, de fogalmatok sincs arról. El tudjátok mondani, de nem tudjátok. Köszönöm, viszonyban nem vagytok vele. Ja, és figyelj, ha egy gyülekezetben nincsenek elfuserált emberek, ha egy gyülekezetben nincsenek Istentől távol lévő emberek, akkor ott valamit rosszul csinálnak. Az valami nagyon szűk társaság, ahová nem lehet beférni. Vagy nagyon meg kell változni az, hogy oda beférjen bárki is. De nem ez Jézus szíve. Nem ez Jézus szíve. És nem fogunk megállni. Nem fogunk megállni. Mondhatnék számokat, hogy hány embert szeretnék itt Szegeden. Igazából szeretném, ha mindenki találkozna Jézussal Szegeden. 160 ezer ember. Ez nem azt jelenti, hogy ide tuszkoljuk be őket, vagy abba a gyülekezetbe, amit én csinálok, vagy én vagyok a lelkipásztor. Nem. Jóba vagyunk az összessel, majdnem az összessel itt Szegeden. Tényleg jó összefogásaink vannak, és ismerjük egymást, gyülekezetek. És szeretnénk, ha több lenne. És emberek találkoznának Jézussal. És ez a vágyunk. Ja, ja. Úgyhogy nem fogunk megállni. Nem fogunk megállni. De hát Balázs, nem tudom, hogy akarom-e, hogy például itt is túl sok ember legyen. Már ez is olyan soknak tűnik. Tehát ez is, ez már olyan személytelen, ha túl sok van. És értelek. Megértelek. Ja. Ha te vagy az imádatod középpontja, akkor tényleg zavaró, ha vannak mások is, akik leveszik a fókuszt önmagadról. Én nagyon megértem. Igen. Ja, de nem erről szól a történet. Nem. Túl sok. Túl sok ember. Hol? Tehát ezzel azt mondanánk, hogy ha azt mondjuk, hogy túl sok, azt mondanánk, hogy inkább engem ismerjen mindenki. Mint hogy minél többen ismerjék Jézust. Na, mikor azt mondjuk, hogy túl sok ember, ezzel azt mondjuk, hogy például azt mondjuk, hogy akkor túl sok gyerek van a kölyök zónában, a minibe meg a maxiba. Nem áll, nehogy már túl sok gyerek legyen. Túl sok gyerek fogja akkor hallani a saját szintjén Jézust. Ez olyan rossz, hogy túl sok gyerek hall, hogy minél több. Ez gáz. Nem. Túl sok lelkes gyerek, nem már, ne idegesítsenek már itt, érted? Meg szeretnek itt csocsózni, meg mit tudom én. Meg. Nem kell. Ez túl sok. Ez annyira rossz dolog, ha túl sok gyerek örül, hogy itt lehet, és játszhat, és aztán hallhat Jézusról a maga szintjén. Nem itt kell benne ülnie és hallgatnia engem, hanem ott van, és akik ott vannak kint, ők úgy készülnek föl, hogy ezek a gyerekek, ha nullától 6 éves, akkor megértse, és ha 6-tól 12 éves, ő is megértse. Mikor azt mondjuk, hogy túl sok ember van, akkor azt mondjuk például, hogy túl sok fiatal van. Itt még nincs, de imádkozunk, hogy legyenek. És tenni is akarunk. Ifja fát csinálni a jövőben. Ja, tehát egy plusz alkalmat a hét során valamikor, ahol tényleg tudunk a fiatalokkal foglalkozni. Szintén a maguk szintjén. De ha azt mondjuk, hogy túl sok ember, mi? Ez baj, ha túl sok fiatal van? Akiknek nem kell átmenni azon, amin esetleg mi átmentünk? A fiatalkorunkban, és nem volt senki, aki segített volna? Vagy nem találkoztunk akkor még Jézussal? És Jézus nélkül kellett átmenjünk a fiatalságunkon? Nekem is jó lett volna 5 évvel hamarabb találkozni Jézussal. Sokat megsporoltam volna, de egyébként nem bánom. Nem bánom. Istennek ezzel is célja volt. De nem túl sok. Vagy mi? Túl sok ember. Mi? Ha túl sok házasság helyre nő, az rossz. Túl sok ember meggyógyul lelkileg, az rossz. Túl sok ember megszabadul megkötözöttségektől, az rossz. Nem. Túl sok ember megy a pokolba. Hát ha azon dolgozunk, hogy minél kevesebben legyenek, akkor igen. De az baj, hogyha túl sok ember megy a mennybe, és nem a pokolba. Ja. Mert találkoznak Jézussal, mert egy olyan környezetet biztosítunk, ahol találkozhatnak Jézussal. Úgyhogy szeretem a gyülekezetemet. És ha kitűzök egy számot, hogy mennyit szeretnénk elérni, és elérjük azt a számot, amit kitűztünk elérni, akkor nem állunk meg, mert amíg még egy van, megyünk tovább. És csináljuk, mert Isten hív minket arra, hogy hirdessük az ő nevét. És ismertessük meg őt. Úgyhogy egy nagyon rövid történettel szeretném befejezni. Ezt én hallottam, ezt egy bizonyságot Jason nevű fickóról, aki nagyon kemény fickó volt, nagy darab motoros, bőrszerkó, nagy motorral, mindenki megsüketült, mikor megérkezett a parkolóba. De hála Istennek, hogy van olyan gyülekezet, ahová elmehet egy ilyen, és nem azt nézik, hogy na, mit fog ellopni. Huppá, bejött egy gyanús ember, mit fog olyan ellopni? Nem, fogadták őt. És válaszolt az üzenetre, válaszolt Jézus Krisztus hívására, odaadta az életét Jézusnak. És éppen úton volt, tehát azért ment be ebbe a gyülekezetbe, mert úton volt, ment a szüleihez látogatni. És megállt. ott vasárnap valamilyen hívásra megálltott, és ott megpihent, kapott pénzt kajára, benzére, és aztán folytatta az útját. És annyira tetszett neki az egész, ugye oda rábízta az életet Jézusra, hogy feliratkozott a 2 hét múlva lévő bemerítkezésre is, ami lesz majd, vagy volt ott, tervezték, hogy 2 hét múlva lesz bemerítkezés. Kapott Bibliát, olvasótervet, egy kis csomagot, és nem merítkezett be. Mert hogy ment a szüleihez aznap, karambolózott, és meghalt. De hazament. Meghalt, és találkozott Jézussal. És milyen jó, hogy volt egy gyülekezet, ahol találkozhatott Jézussal. Akik segítették őt abban, hogy találkozzon Jézussal. Akik nem kitakiszították őt a külseje miatt. Mert ha nem lett volna egy ilyen gyülekezet ott, akkor karambolozik, és meghal, és nem Jézushoz megy. Úgyhogy van dolgunk. Van dolgunk. Bőven. És szeretem a gyülekezetem. Mert egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol emberek találkozhatnak Jézussal, és hatalmas potenciál van bennünk. És egy gyülekezetben, nem csak bennünk, hanem bármilyen más gyülekezetben. Ja. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Imádkozunk, vagy gondolkodjunk együtt egy kicsit. Kérdezd meg Jézust, hogy Jézus, mi a következő lépésem? Lehet olyan vagy, mint ez a Jason. Hogy most kell találkoznod először az életedben Jézus Krisztussal. Mert még soha nem bíztad rá az életedet. Akkor tedd meg. Mondd ezt Jézusnek, hogy itt vagyok, szükségem van rád, Jézus. Mert a te szíved elég nagy ahhoz, hogy én oda beférkőzzek. És te elfogadsz. Lehet, hogy olyan vagy, aki ismered Jézus, de tudod, hogy beteg vagy, és reménytelen helyzetben vagy. Fájdalomban, gyötrelemben. Tehát, ha azt szeretnéd, hogy imádkozzon érted valaki ebben a helyzetedben, akkor csak gyere oda hozzám bátran, vagy akiben megbízol, akit ismersz közülünk, és csak kérj egy imát. Szeretnénk érted imádkozni. Tudod, a dal után majd lesz még egy dal, és szívesen imádkozom érted. Ha eleged van a szorongásodból, eleged van a depressziódból, a függőségedből, az aggodalmaskodásodból, csak hadd imádkozzunk érted. Nem a rossz emberekért kell imádkozni, hanem minden emberért. Úgyhogy ez rendben van, ha nem vagy rendben. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük. Köszönjük, hogy 2000 évvel ezelőtt elkezdted a gyülekezetet. És sok helyen össze tudunk jönni a világon. Ahol együtt imádhatunk téged, hallhatunk tőled, mert nincs más név az ég alatt, akiben megmenekülés van, üdvösség van, csak te. Úgyhogy imádkozom azért, hogy a gyülekezetünk kilépjen, és menjen előre, egy megállíthatatlan erőként menjen előre. Azzal az erővel, amit te adsz, mert ez megállíthatatlan. És azért imádkozom, hogy úgy menjünk ma ki innen, mint akik nem károsztatják a világot, hanem élettel, együttérzéssel, szeretettel törődnek vele. Megmentjük. Úgyhogy segíts bennünket abban, Uram, hogy ebben minél ügyesebbek legyünk. Hogy egy olyan környezetet hozzunk létre, egyre jobbat, ahol az emberek találkozhatnak veled. Szeretünk téged, Jézus. Te drága nevedben. Ámen.